Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 5000-en érkeztek Ukrajnából hétfőn hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon majdnem 5200-an léptek be Magyarországra, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság kedden. A beléptetettek közül a rendőrség majdnem 50 embernek állított ki idénglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Kampányt indít szolgálata bemutatására a Református Egyház. Ez is református, ezzel a mottóval egész éves tájékoztatást indít a Magyarországi Református Egyház, hogy bemutassa, milyen hitéleti és társadalmi szolgálatot végeznek itthon és a határokon túl. Közleményükben úgy fogalmaztak, 2024-ben nagyon régóta nem tapasztalt megrázkódtatások érték a Magyarországi Református Egyházat. Azzal indokolták a főként az online térben megjelenő kampány elindítását, remélik, hogy az idén sikerül újra az építkezés útján folytatni a szolgálatot. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt, a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, melyet a reformátusok végeznek, írták. Példaként említették, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat rászorulók 100 000-eit segíti szerte a Kárpát-medencében. Az ukrajnai háború kitörése óta pedig 400 000 menekült számára nyújtott segítséget. A református óvodákban, iskolákban, egyetemeken szintén 10 000-ével tanítják, nevelik a jövő nemzedékét. A hátrányos helyzetűeknek létrehozott bárkatáborokban elképesztő nélkülözésből érkező gyerekek találkoznak az élet örömeivel és Isten szeretetével, sorolták. A közleményben idézték Steinbach Józsefet, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét, aki azt mondta, 2025 a Református Egyházban az ifjúság szolgálatának az éve. Csak hiteles élettel, elkötelezett szolgálattal lehetünk méltók példává válni a következő generációk számára, vélekedett a püspök, aki hozzátette, azért imádkozunk és cselekszünk, hogy Isten fordítsa a javunkra a megpróbáltatásokat, újítson meg bennünket. Beüzemelték a számos magyarnak úti célt jelentő Romániában az e-szigur közúti ellenőrző és bírságoló rendszer első elemeit. Egyelőre a magyar-román határtól Bukarest felé vezető A1-es, a fővárost a Fekete-tenger partjával összekötő A2-es autópályán, illetve a Bukarestet a moldvai országrésszel összekötő DN2-es főút Vrancsea megyei szakaszán szerelték fel a trafipaxokat, közölte az Antenna 3 hírtelevízió. A gyorshajtókat nem állítják már meg a rendőrök. A kihelyezett sebességmérők felvételei bekerülnek az integrált közúti forgalomfigyelő rendszerbe, majd a jármű tulajdonosának azonosítása és értesítése nyomán azonosítják és megbírságolják a járművezetőt, magyarázta a román közlekedés rendészet parancsnok helyettese. A hírtelevízió felidézte, hogy tavaly 250 ember meghalt, és 550 súlyos sérülésekkel került kórházba Romániában olyan közúti balesetek miatt, melyeket a gyorshajtás okozott. A kamerák nem csak a megengedett sebesség túllépését képesek észlelni, hanem lehetővé teszik a közlekedési lámpák tilos jelzését semmibe vevő, a forgalommal ellentétes irányba haladó vagy erőszakos magatartást tanúsító gépkocsi vezetők megbüntetését. Egyelőre elmarad és várhatóan egy későbbi időpontban tartják meg azt a Brüsszelben a hét első felére tervezett háromoldalú találkozót, melyen az Európai Bizottság, a szlovák kormány és Ukrajna küldöttsége vett volna részt, hogy a január 1-jével leállított ukrajnai gáztranzit ügyéről tárgyaljon, jelentette be a pozsonyi kormányhivatal. A közleményben a szlovák hivatal az Európai Bizottság közlésére hivatkozva azt írta, tekintettel arra, hogy a találkozón az ukrán fél nem vesz részt, az Európai Bizottság egyelőre lemondta a találkozót, és az érintettekkel egyeztetve új időpontot keres a megbeszélésre. Robert Fico, szlovák miniszterelnök a kilátásba helyezett lehetséges válaszintézkedések között az Ukrajnába történő elektromos áramszállítás leállítását, valamint a Szlovákia területén tartózkodó ukrán állampolgárok támogatásának korlátozását említette.
az időjárásról.
Elsősorban az északi középhegységben lesz párás, ködös az idő. Napközben egy hideg front hatására nyugat felől egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra, de havas eső, havazás átmenetileg csak a magasabb hegyeinkben fordulhat elő. Többfelé élénk lesz a légmozgás. A hőmérséklet délután 6 és 15 fok között alakul. Szerdán változóan, illetve erősen felhős idő lesz, de kisebb eső, zápor csak helyenként délkeleten, keleten és északkeleten alakulhat ki. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli délnyugati szél. Szerdán kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Északon lesz hidegebb az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Aki nem kérné sosem a képeket dobozba és a dobozt ágy alá, ott lesz, hogyha szeretnénk még emlékezni rá. Én nem tudom, hogy mi jön majd, de te sem tudhatod, és azt sem, hogy ez legbelül milyen nyomot hagyott.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Köszöntöm a Svédasztalban most bekapcsolódó hallgatóinkat, én Huszár Kata vagyok. Ebben az órában elsőként a kalendáriumot lapozzuk fel, majd az útravalót, illetve a regionális krónikát hallhatják. 3/4-5 tájékán pedig arról szólunk, hogy a téli hideg kedvezőtlen hatással lehet ízületeinkre, izomzatunkra. Ilyenkor könnyebben válhat feszesebbé a kötőszövet, és akiknek egyébként is van valamilyen reumatikus panaszuk, nekik nem árt jobban odafigyelni, és inkább megelőzni a kellemetlenséget. A gyógytornászok javasolják a rendszeres testmozgást ilyenkor. A témával kapcsolatban Mille Marianna gyógytornásszal beszélget majd Tóth Emese kolléganőm. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Január 7-e van, Isten éltesse Ramona és Attila nevű hallgatóinkat. Ezen a napon született 1900-ban Fettich Nándor régész, 1925-ben Gerard Darrell brit zoológus író, 1926-ban pedig Szász Endre festőművész. Ezen a napon hunyt el 1916-ban Mocsári Lajos politikus, 1993-ban pedig Diószegi Sándor zeneszerző, karnagy, református organista kántortanító. S lássunk néhány kiemelkedő történelmi eseményt. 1558-ban Franciaország elfoglalja Calais-t, Anglia utolsó kontinentális területét. 1598-ban Boris Godunov megszerzi Oroszország trónját. 1610-ben Galileo Galilei először figyeli meg és nevezi el a Jupiter holdjait. 1764. január 7-e a madéfalvi vérengzés. Erdélyben a császári katonaság megrohanja a madéfalván egybegyűlt szabadság jogaikért küzdő, az erőszakos császári besorozások ellen tiltakozó csíki székelyeket. A vérfürdőben mintegy 200 embert megölnek, további 200 gyermeket, asszonyt és öreget pedig a dermesztő fagyban hajszolnak a halálba. Ezután az életben maradottak Moldvába menekülnek. 1927 az első nemzetközi telefonhívás New York és London között. 1935. január 7-én Benito Mussolini és Pierre Laval aláírja az olasz-francia egyezményt. 1959-ben az Egyesült Államok elismeri a Fidel Castro vezette kubai kormányzatot. 1973 a balassagyarmati túzdráma kezdete, ekkor két fiatal fegyverekkel elfoglalja a helyi leánykollégiumot, és 5 napig fogságban tart 20 lányt. Ez volt Magyarországon az első túlszejtés. És végezetül egy történelmi esemény 1979-ből, Vietnám lerohanja Kambodzsát, véget vetve a vörös kmerek rémuralmának.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Ki akarta, hogy elhagyj engem? Nekem a tegnap a mához nevelik. Kerül az álom, minek is várom. Sose hittem, hogy így tud fájni, ha a múlt a szívembe beleik. Leszek-e újból az, aki egykor szabadítél, ahogy hívtál, magam útján féltől óvtál. Felemeltél, hazavártál, erről mégsem szóltál. Lesz valaha könnyebb még, elfogynak-e könnyeim kétlen. Ó, jutamon kérlek még, őrizd a léptem. Összeborul föl is ég, hűs tenyered megtart érzem. Nem szakadunk el most még, őrizd a léptem. Őrizd a léptem. Végleg messze, veled eltűnik sok száz ölelés. Homok a vízben, üres a szívem. Soha nem leszek többi gyermek, oda lett ez a biztos menedék. Örömök évek, egyedül félek. Gyere vissza, pedig itt vagy, sose lennél tőlem távol. Ide bentről nem ereszlek, mégis úgy hiányzol. Lesz valaha könnyebb még, elfogynak-e könnyeink kétlem. Ó, jutamon kérlek még, őrizd a léptem. Összeborul föl is ég, hűs tenyerem megtart érzem. Nem szakadunk el most még.
Szegődő gondolat.
Szeretsz-e engem? Ha szeretsz, akkor szereteted a másik ember arcának látványából él. Mindig tükörre van szükséged a másikban, valakire, akiben megláthatod önnön szépségedet. Mert ha szeretni tudsz, akkor megszépülsz és szép vagy. Olyankor válsz csúnyává, amikor üzletelni kezdesz a szereteteddel. Amikor elvársz valamit cserébe. A szeretetet ugyanis nem a viszonzás tartja életben, hanem a másik ember lénye, akinek adhat, akire kiáraszthatja értékeit, akire pazarolhat. Ha a szeretettel visszaélsz, akkor mély és nehezen gyógyuló sebeket ejtesz a másikban, abban, aki tudott szeretni. De a másik szeretete ettől még nem pusztul el, a visszautasítás, a becsapás nem öli meg a szeretetet, csak megsebzi. A szeretet ugyanis önmagát gyógyítja. Ezért tartanak ki még mindig olyan sokan melletted. Mert minden igazi szeretet vak, és csak azt nézi, amit a másiknak ad, nem vár el semmit, nem tekint magára, nem számol, nem gondolkozik. A szeretet a másik emberből él. A szeretetnek megvan az a szép és páratlan tulajdonsága is, hogy képes megsokszorozni önmagát. A másik emberben is feltámad, feléled, viszonzást szül. A szeretet így terjed. Olyan, mint egy fertőző betegség, nem lehet neki sokáig ellenállni. A szeretet nem érzi a terheket. Ha egy munkát szeretettel végzel, akkor nem érzed a súlyát. Ez a szeretet természete miatt van így. A szeretet ugyanis mindig a másikra néz, a másik javát keresi, és ebből meríti erejét. Sok olyan dolog van, amit önmagadért talán nem tennél meg, de a másikért, akit szeretsz, mégis megteszed. Talán jobban szereted a másikat önmagadnál. Jó lenne, de nem egészen így van ez. A másik boldogságának a lehetősége ad erőt neked a terhek elviselésére. Mert az ember olyan lény, aki a boldogságot nem csak megéli, de hinni is tud benne. Ha nem a sajátjában, akkor azéban, akit szeret. Ezért képes a szereteted hatalmas terheket is elhordozni, mert tudsz hinni a másik boldogságában. Ha önmagadban keresed az erőt szeretni, akkor szereteted rövid és esetleges lesz, mely keveset bír el. A szereteted ugyanis annál inkább nő, minél inkább a másikra figyelsz. Érdekes módon viszont a másik megváltozása nem jelenti a szereteted megváltozását is. Ha a szeretett ember rosszá lesz és kegyetlenné, te szomorúan bár, de tovább szereted. Olyannak próbálod látni a másikat, amilyen valamikor volt. A szeretet mindig visszahoz, helyreállít valamit. Megmutatja, milyen is voltál, és milyen is kellene légy újra. A hűtlenség pedig nem a szeretet hiányát jelenti, hanem a szeretet hiánya jelenti a hűtlenséget. A szereteted igazi próbája egyedül az, hogy félsz-e a másik ember szeretetétől. Ezáltal ellenőrizheted saját szeretetedet. Ez pedig fontos dolog, mert a sokfajta szeretet közül felismerni az igazit azért nagyon fontos. És persze nagyon nehéz. Tisztában vagy ezzel te magad is, a kérdés csak az, hogy miképpen ismered fel az igazit. A szeretet legpusztítóbb ellensége nem a gyűlölet, hanem a félelem. Mert ahol félelem van, ott nem teljesedhet ki a szeretet. A gyűlölet pedig nem egyéb, mint a félelem leplezése és tagadása. Ezért aztán a félelem sok minden mellett elpusztítja az igaz szeretetet is. De félelemből is sok van, és nem mindegy formán pusztítja a szeretetet. A sok félelem közül a legnagyobb félelem a másik ember szeretetétől való félelem. Mert a szeretet megnyílást, őszinteséget jelent. Ez pedig felelősséget. A felelősséget pedig csak akkor vállalod, ha igazán fontos számodra a másik. Ha igazán szereted a másikat, akkor nem ijedsz meg a másik szeretetének felelősségétől és súlyától. Vágyulsz utána.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Holnap már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól félsz. Hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szép. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz. És egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Tört könnyes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Így most jó, és ölej magadhoz, nincs semmi baj. Minden harc véget ér. Hajt, de ma békét hirdet az ég. Jól félsz. A jújból ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Na 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 baj. Minden harc véget ért, holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég. Na 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 na.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket 2025. január 7-én kedden 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. Elkészült a Diósgyőri acélmű területének revitalizációját és ipari hasznosítását megalapozó tanulmány, jelentette be keddi közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy lehetőséget kaphat Miskolc ipara, ismertették. A közlemény szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, az újraiparosítás egyik célja közelebb hozni a termelést a piacokhoz, csökkentve a szállítási időt és költségeket. A tanulmány illeszkedik Magyarország átfogó iparstratégiájához, mely kimondja, hogy az alapanyag előállító iparágaknak, így a fém- és acéliparnak is meghatározó szerepe van a fenntartható iparfejlesztésben. A miniszter kiemelte, a tanulmány megalapozza a több mint két évszázados működése után 2009-ben megszűnt, egykor az ország egyik legnagyobb kohászati komplexumaként és a térség legnagyobb munkaadójaként működő DAM problémájának hosszú távú rendezését. Mint írták, a területtel kapcsolatos stratégiai cél egy fenntartható ipari park megteremtése, melyben helyet kapnak a helyi gazdasági szereplők fejlesztései, újabb értékteremtő vállalkozások bevonása válik lehetségessé, új munkahelyek jönnek létre, bővülnek a város zöld területei, valamint megőrzésre kerül a diósgyőri acélművek ipari öröksége. Az elkészült tanulmány alapján idén megkezdődnek az egyeztetések a minisztérium, a Miskolci Városvezetés, a Miskolci Egyetem és a helyi vállalkozások között annak érdekében, hogy a fenntartható, innováció és emberközpontú ipari park vízióját a kormány az önkormányzattal és a helyi szereplőkkel együttműködésben a hazai KKV-k és a magyar családok érdekeit szem előtt tartva valósítsa meg, közölte a szakminisztérium. Az Allianz Magyar Evangéliumi Szövetség elnöksége az országos Allianz imahét megnyitójára a Tiszaninneni Református Egyházkerület székházába látogatott a napokban Miskolcon. Az alkalmon a küzdjetek szeretettel a szeretetért mottó jegyében hangzottak el imádságok, igehirdetések. Az Allianz Evangéliumi Szövetség világszintű mozgalomként indult, és 100 évvel ezelőtt már Magyarországon is rendeztek Allianz imaheteket. Miskolcon a 40-es évek végén tartották meg 5 keresztény gyülekezet összefogásával az első ilyen sorozatot, olvasható az Allianz Miskolc közösségi oldalon. Ennek lényege, hogy minden nap más-más gyülekezet nyitja meg az ajtajait, és fogadja be a többi protestáns felekezetből érkező szolgálókat és hallgatóságot. Miskolcon több mint 10 gyülekezet szervezi az imahetet az Allianz Pásztor kör vezetésével, mely színes képet ad a helyi evangéliumi keresztény életről. A hét témáját minden évben más-más ország adja az Allianz Világszövetségen belül. Az idei évre az olasz keresztjén testvérek állították össze az alapgondolatokat, küzdjetek a hitért címmel. Január 9-én csütörtökön küzdjetek a bomlasztó viselkedést kerülve elnevezéssel a diósgyőri református gyülekezet várja az imahéten 18 órától az érdeklődőket. A Miskolci Egyetem kulturális és vizuális antropológiai tanszékén a hallgatók rendszeresen vettek részt terepgyakorlatokon az elmúlt évben. A sok kutatás mellett tudományos diákköri konferencián is megmérették magukat, emellett az oktatók is számos kiemelkedő tanácskozáson adtak elő, öregbítve ezzel az intézet és az antropológia tudomány hírnevét, mondta Molnár Ágnes, a tanszék egyetemi adjunktusa.
Hál' Istennek nagyon lelkesek a hallgatóink, és nagyon szép évet zárhatunk. Ugye a második fél éve volt a 23-24 éves tanévnek a tavaszi fél év, ekkor szoktuk általában vinni a hallgatóinkat terepmunka gyakorlatra. Ez idén Tiszaújvárosban zajlott, ami nagyon hasznos volt valamennyiünknek. Nagyon sok tapasztalattal jöttek haza a hallgatóink, és ez az éppen futó OTKA kutatásunknak, a városi közterekről szóló OTKA kutatásunknak fontos anyagokat hozott, fontos adatokat sikerült összegyűjtenünk. Nem először rendeztük meg a tanszék, illetve az intézet keretein belül a katonai antropológia konferenciát, ez már többedik ilyen alkalom volt. Vannak olyan hallgatóink, akik katonai antropológiával foglalkoznak hivatásszerűen, tehát a hadseregnek a kötelékében vannak, és az ő kezdeményezésükre jött létre ez az alkalom is.
Újra várja a látogatókat a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészeti látványraktára. Az érdeklődők összeállíthatják egy őskori lakoma menüsorát, felpróbálhatják a szarmata nép ékszereit, de a honfoglaló magyarok élete is megelevenedik a tárlaton. 2-től a Találmányok a Földből című tárlat téli nyitvatartás szerint, azaz hétfőtől péntekig 9-től 17 óráig lesz nyitva, közölte a Herman Ottó Múzeum. Élményszerű, sajátos módszertani megközelítésű foglalkozásaikkal egyedülálló lehetőséget kínálnak a pedagógusoknak és diákjaiknak, hogy közel kerülhessenek több ezer év történelméhez, annak régészeti műtárgyain keresztül. Rendhagyó oktatási csomagjaik segítséget nyújtanak az iskolai tananyag elmélyítésében, alsó-felső tagozatosoknak és középiskolásoknak egyaránt, írják a közleményben. Csak nem 2700 a vármegye területéről gyűjtött, három főbb régészeti korszakhoz kapcsolható tárgy várja, hogy kalandos, mozgalmas múzeumpedagógiai foglalkozások keretében megismerjék őket a diákok és pedagógusaik. Miskolcon január közepén kezdődik a kidobott karácsonyfák elszállítása. A Mirehu Kft. Közleménye szerint a korábbi időszakhoz képest változás, hogy a gyűjtés nem csupán hétvégenként tart majd. Január 13-án Helyő Csabán, a Soltész Nagy Kálmán utca környékén és Görömbölyön, 14-én Tapolcán és a Csabai kapuban, 15-én szerdán, Szirmán és a Martinkertvárosban gyűjtik a karácsonyfákat. Az ezt követő két napban társasházi övezetekben folytatják, Diósgyőrtől a Győri kapuig, a belvárosban, valamint a Csabai kapuban és Helyő Csabán, 17-én pedig az Avason, a Szentpéteri kapuban, a Zsolcai kapuban, a Vologda és a Jókai városrészekben, valamint a belvárosban szedik össze az ünnep kidobott díszeit. A Mirehu munkatársai arra kérik a társasházak és lakásszövetkezetek képviselőit, hogy a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a fenyőfákat díszek és talp nélkül egy helyre gyűjtsék össze, lehetőleg a szemetes konténerek mellé úgy, hogy ne akadályozzák a közlekedést. Sikeres év volt a 2024-es a Miskolci Nomád Tere futósuli versenyzői számára. A fiatalok szorgalmasan végezték az edzéseket, és ennek a versenyeken meg is voltak az eredményei. Sok bajnoki cím, dobogó, értékes helyezések formájában. A nagyobb versenyek között volt a Franciaországban rendezett hegyi futó Európa-bajnokság, ahol nagyon nehéz körülmények között versenyeztek a fiatalok. Ezen a megmérettetésen az U20-asoknak 6,5, a felnőtteknek 14 kilométer volt a táv. A 116. mezei futó magyar bajnokságon csapatban országos bajnoki címet szereztek a miskolci lányok, mondta az eredményekről Zámbori Zoltán edző, a Nomád Tere futó suli alapítója.
Az egyik fontos cél az volt, hogy minél több gyerek megmaradjon a csapatban, tehát ne hagyják el a sportot. Szem előtt tartottuk, hogy az élményszerűség az meglegyen. Elég változatos programot terveztünk az évre, valamint, hogy még toborozzunk további versenyzőket, illetve sportolókat, nem feltétlenül versenyzőket, és ez is így sikerült. A gyerkőcök számára célkitűzések elsőbb az volt, hogy minél többen kijussanak nemzetközi porondra is, illetve hát a saját bajnokság, korosztályos bajnokságaikon a lehető legjobbat hozzák. Próbáljanak mindenki a fő versenytávján egyéni csúcsokat dönteni az éven. Szerencsére a nemzetközi porondok összejöttek azoknak, akik eleve tervben volt, hogy szeretnének kijutni. Ugye Lövei Vanda is, Pocsai Levente is kijutottak, Hercegáron is kijutottak a nemzetközi versenyekre, tehát a válogatott kerettagjai lettek, valamint Gombárzói szintén a Skyrunning vonalon jutott ki, valamint Erdődi Péter. Úgyhogy a csapat azon tagjai, akinél számoltunk azzal, hogy vagy hegyi futóvonalon, vagy pályaatlétikában kijutnak a nemzetközi versenyekre, ott hál' Istennek a terv szerint összejött.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a téli hideg kedvezőtlen hatással lehet ízületeinkre, izomzatunkra. Ilyenkor könnyebben válhat feszesebbé a kötőszövet, és akiknek egyébként is vannak valamilyen reumatikus panaszaik, nekik nem árt jobban odafigyelni és inkább megelőzni a kellemetlenséget, a nagyobb fájdalommal járó tüneteket vagy egy esetleges balesetet. A gyógytornászok javasolják a rendszeres testmozgást, ami segít a keringés fokozásában és hozzájárul a megfelelő vérellátáshoz. A témával kapcsolatban Mile Marianna gyógytornásszal Tóth Emese beszélget.
A hideg évszak, az alacsony hőmérséklet hogyan hat az idős embereknek a mozgására, az ízületeire?
A hideg nem csak az időseknek a mozgására hat, hanem igazából bárkinek. Azt mondhatjuk, hogy a kötőszövetnek a feszülését, feszességét okozza, ami például egy derékfájós páciensnél előhozhatja a derékfájást. Tehát ezek a tipikus lumbágós tünetek ilyenkor felerősödnek. Különböző mozgásszervi problémák, ízületi fájdalmak is. Ugye ilyenkor megváltozik a nyomáskülönbség, a hidegben egy kicsit feszesebbé válnak az izmok is, és ez fokozza mind-mind ezeknek a panaszoknak az előretörését.
Ugye mondtuk, hogy akkor nem csak idős emberekről fogunk beszélni, hanem mindenkiről. Na most általában mi a leggyakoribb panasz ilyenkor? Eleve már ugye rendelkezik az emberek többsége egy bizonyos valamilyen mozgásszervi panasszal, tehát szerintem gyógytornászként lehet ugye mondani, hogy szinte alig akad ember egy bizonyos életkor fölött, akinek ne fájna itt, vagy ott, vagy amott.
Igen, elsődlegesen tényleg az ízületi panasz főleg a derékfájást emelném ki, nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja, tehát aki krónikus derékfájással küzd, egy-egy hideg idő, vagy akár egy szeles idő mindig fokozza a tüneteket. Ezt látjuk. Aki a hidegre érzékeny, és például a keringése nem megfelelő, és nem feltétlenül kell idősnek lenni ehhez, ott például a kéz kis ízületeinek a fájdalma is ilyenkor előtérbe kerül. Tehát nagyon fontos az, hogy valóban nem kell mínusz fok ahhoz, hogy hordjunk kesztyűt, tehát hogy ezekkel a kicsi praktikus dolgokkal nagyon sokat tudunk segíteni, vagy akár egy derék melegítőt fölvenni. Ezekkel csökkenteni lehet ezeknek a kiújulását.
Ezen kívül mik azok a gyakorlatilag a wellness kategóriába tartozó ilyen kiegészítően alternatív, tehát nem feltétlenül gyógymódnak nevezném őket, de olyan dolgokra gondolok itt, mint például egy szaunázás, hogy ezek jót tesznek, vagy bizonyos esetekben tesznek csak jót.
Nyilván ezek a különböző kezelések, fizioterápiás, illetve szaunás vagy melegvizes gyógyfürdős kezelések fokozzák a vérkeringést, tehát nyilván nagyban javítják az ízületeknek, illetve a szöveteknek a keringését, ezáltal egy feszes, befeszült izomzat ellazul. Nyilván, hogyha utána órákra kimegy a hidegbe, akkor ennek a hatásnak vége, de időlegesen azért segíthet mindenféleképpen.
Ugye azt is én már szakemberektől tudom, hogy nem mindegy, hogy gyulladásban van az az ízület, vagy valami más okból fáj, ugye, és akkor innentől kezdve aztán nem mindegy, hogy kap egy ilyen forró, meleg kezelést, vagy sem.
Igen, többnyire azok a ízületi problémák, amik gyulladásos alapúak, azok a hidegre jól reagálnak. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk egy hideg borogatásra például, tehát ahol gyulladás van, ott semmiképpen nem jó például egy forró vizes ülőfürdő, vagy egy akár egy forró gyógyvíz, meleg gyógyvíz, mert hogy belobbanthatja a gyulladást. Viszont ezek a típusú fájdalmak, ezek a hidegre nem szoktak romlani. Tehát azok, amik a hidegre rosszabbodnak,
tehát ott nem veszük észre, hogy nem gyulladásról.
Igen,
van szó.
Igen, tehát nem, ott a hideg időjárásra egy gyulladásos ízület, annak még jót is tesz. Hát gondoljunk itt mondjuk akár egy hűtött vizes borogatásra, tehát a gyulladt ízületeknél nyilván ezeket lehet jól használni, viszont ott, ahol kifejezetten a hideg okoz panaszt, ott mindig egy túlfeszülés jön létre a szövetekben, az izmokban, a kötőszövetben, és ennek pedig a melegítése, illetve a keringés fokozása a tornával, mozgással, az mindig nagyon nagy mértékben csökkenti a betegeknek a panaszait.
Hogyan lehet egyébként ennek elejét venni, vagy megelőzni, vagy elérni azt, hogy ne olyan intenzíven jöjjenek elő a hideggel ezek a panaszok. Tehát lehet valamit tenni így előzetesen?
A rendszeres fizikai aktivitás és a torna a megelőzésben a legeslegfontosabb, hiszen a mozgással nem csak izmot építünk, hanem a keringést is fokozzuk. Különböző hormonok felszabadulnak a szervezetben, amik mind-mind a szövetek izmok állapotát javítják, illetve az ízületeknek nagyon fontos a úgynevezett kenése. Ugye a mozgással az ízületi folyadék elkezd termelődni, tehát hogyha valaki sokat ül, ül, vagy abszolút inaktív életmódot folytat, akkor ezek úgy nevezzük berosdásodnak az ízületek, tehát nem jó az ízületeknek a kenése, ezáltal a fájdalmak fokozódnak, ízületi gyulladások kialakulnak, degeneratív meszesedések kialakulnak hosszú évek alatt. Tehát abszolút a heti rendszeres mozgás lenne az, egy prevenciós csoportos torna, séta, kinek mi az, ami a szívéhez közel áll, de hogy mindenféleképpen be kell iktatni a mindennapi aktivitások mellett a rendszeres olyan jellegű fizikai aktivitást, ami egy kicsit megerőltetőbb. Tehát nem elég az, hogy mondjuk csak sétálgatunk a munkahelyünkön, hanem igenis meg kell tornáztatni az izmokat, nagyon gyakran nem használjuk ki a teljes mozgásterjedelmünket, például nem minden nap emeljük a vállunk fölé a kezünket, és nyújtózkodunk meg magasra, tehát ezeket bizony be kell építeni a napi mozgásba, hogy ne csak egy ilyen beszűkült, úgynevezett mozgásmintával rendelkezzünk és dolgozzunk, hanem minden izületünk minden irányba minden nap legyen átmozgatva.
Hogyan hatnak az olyan helyzetek az ilyen izületi és mozgásszervi problémákra, panaszokra, amikor jön egy váratlan stressz helyzet mondjuk? Egy olyan idegi megterhelés, amire nem számítunk, vagy amire számítunk ugyan, de valóban megvisel minket.
Ugyanaz a fiziológiás reakció, mint a hidegnél, tehát pontosan ugyanúgy a kötőszövetek befeszülnek, és a kötőszöveteknek a befeszülésével ugyanúgy az izületi és a különböző izomfájdalmak előtérbe kerülnek. Tehát a hatásmechanizmus ugyanaz, hogy most ezt egy hideg váltja ki, vagy egy stressz helyzet, teljes mértékben ugyanaz a fiziológiája a két dolognak.
És mi a helyzet az alvással? Ugye nagyon sokszor esik szó napjainkban arról, hogy hogyan alszunk, milyen párnán, milyen testhelyzetben, hogyan törjük össze akár éjszaka alvás közben is a saját testünket.
Nagyon fontos a pihentető alvás, tehát azt tudni kell, hogy az izom mellett az izompúlya, a kötőszövet, vagy szebb, modernebb nevén a faszcia, ez majd nagyon divatos fogalom, viszont valóban nagyon nagy jelentősége van. Ez a szervünk tulajdonképpen egész nap feszülésben van, illetve az izomzat is. Amikor alszunk, a mély fázisban, ez nagyjából éjszakánként 2-3 órát tart, akkor kapcsol le teljesen az idegrendszer, és pihenteti az izomzatot. Tehát amennyiben ez kimarad, akkor másnap jobban fáj a derekunk, jobban fáj a nyakunk, olyanok vagyunk, mint akit agyonvertek, tehát, hogy a pihentető alvás az kulcs fontosságú. Nyilván itt érdemes a matracra is kitérni, hogy hogyan aludjunk, tehát nem jó a se túl puha, se túl kemény matrac, tehát egy ilyen félkemény matrac az, ami javasolt. Nagyon gyakran panaszkodnak arról, hogy mondjuk egy derékfájdalmat egy wellness hétvége hoz ki, ahol mondjuk a hotelben megváltozik az ágyfelület, és mondjuk egy puha ágy van a hotelben, és utána életképtelenné válik az illető, tehát fel sem bír kelni, úgy begyullad mondjuk egy krónikus derékfájása.
Mi a helyzet a táplálkozással, a folyadékfogyasztással? Itt ugye ízületekről beszélünk, van szerepe ennek?
Igen, nagyon nagy szerepe van. A folyadékfogyasztásnak ugye a folyadékfogyasztás a kötőszövetnek az állapotát meghatározza, tehát itt a megfelelő napi folyadékbevitel is, itt elsősorban a vízre gondolok, kulcsfontosságú, illetve amit még kiemelnék, egyre több kutatás zárult most a kollagén fontosságának a szerepével. A kötőszövet, a porcépítők, különböző olyan anyagok, amiket, hogyha beviszünk, akkor könnyebben állítja elő a szervezet ezeket, tehát hogyha egy megfelelő formátumban bevisszük, akkor ugye megfelelő lebontással és felépítéssel újra tudja építeni és hasznosítani ezeket. Tehát ezekkel a kiegészítőkkel érdemes mindenképpen élni.
És akkor essék szó a tél egyik legkardinálisabb veszély forrásáról, ugye a csúszós, jeges utak, és akkor itt tényleg a legnagyobb veszélyben az idősek vannak, akiknek már nagyon bizonytalan a mozgásuk.
Az időseknél az a veszély van, hogy egyrészt az időskor előre haladtával, ugye az izomtömeg leépül, van egy úgynevezett szarkopénia, ami azt jelenti, hogy az izom erő, az izomnak a tömege, illetve az izomnak a funkciója leépül. Körülbelül 40 éves korunkra érjük el az izomtömegünk maximumát, és 50 éves kor fölött fokozatosan elkezd leépülni az izomzat. Az izomzatnak a helyét átveszi a zsírszövet. Ilyenkor, amikor egy nem funkcionális izom, test-izom összetétel van, tehát egy zsírtömeg, izomtömeg összetétel van, akkor azt mondhatjuk, hogy már nem működik teljes mértékben funkcionálisan az izomzat. Az időskor előre haladtával ugye megjelenik a csontritkulás, és az esések miatt ez a legnagyobb veszély, hogy elesik az idős ember, és ezáltal eltörik a csontja, tehát például egy comnyaktörést szenved, ami egyrészt műtéti ápolást, kórházi tartózkodást, embóliát, tehát különböző szövődményeket is, nagyon súlyos szövődményeket is okozhat.
Ugye rossz májúan szokták mondani, hogy ne menjen sehová, maradjon otthon, de hát hogyha neki is kell mennie valahová, akkor mit tud tenni, tehát hogyan tud egy kicsit védekezni, vagy felkészülni ezekre a dolgokról, vagy hogyan tudná elkerülni egy idős ember ezeket az eséseket nagy eséllyel?
Nagyon fontos lenne az, hogy ugye az idő előre haladtával az időseknek a mozgása beszűkül. A fizikai aktivitás nagyon lecsökken. Ugye nyugdíjba megy valaki, onnantól már nincs az a napi aktivitás, hogy bemenjen a munkahelyre is haza. Tehát a kulcs az lenne, hogy ez a fizikai aktivitás megmaradjon. És ez nem korfüggő. Több vizsgálatot végeztünk ezzel kapcsolatban, hogy idős 65-70 év fölöttieket, az öregedő korosztályt vizsgáltuk, és elkezdtük őket edzeni. És bizony fiatalokat megszégyenítő izomtömeget és egyensúlyképességet sikerült elérnünk náluk egy fél év alatt heti 2-szer 1 órás edzéssel. Azt gondolom, hogy sosem késő elkezdeni. Ami kulcsfontosságú lenne, olyan típusú gyakorlatoknak a végzése és a napi rendbe való beillesztése, ahol az egyensúly érzékük fokozódik. Tehát olyan váratlan helyzeteket, hogy instabil felszíneken tanulni megállni, vagy nem elfelejteni megállni, hiszen hogyha mondjuk sétálnak az utcán, és ott jön váratlanul egy befagyott 2 tenyérnyi felület, és megcsúszik, akkor a probléma azzal van, hogy a váratlan helyzetet nem tudja reagálni az idegrendszere. Ezek fejleszthető dolgok. Tehát az egyensúly, a koordináció és az idegrendszer fejlesztésével ezeket a képességeket vissza lehet hozni és fejleszteni lehet.
Tényleg? Egy olyan idős embernél is, akinek már millió mozgásszervi panasza van?
Igen, a vizsgálatunkban, amit végeztünk, van a szarkopéniának egy validált mérési módszere, ez különböző teszteket tartalmaz, egyensúlyteszteket, egy lábon való megállásteszt, eltolt lábbal való megállásteszt, járásteszt, illetve székről felállásteszt, ami ugye az alsó végtagi nagyizomcsoportok erejét méri, és azt találtuk a vizsgálatunkban, hogy a vizsgálat elején közepes és súlyos fokú szarkopéniás betegeknél egy fél év alatt el tudtunk jutni a közepes és a legjobb. Tehát, hogy ez teljesen szinte egy-két kategóriát javítható, és az átlag életkor a vizsgálatunkban 67 év volt. Ezek nem különleges bánásmódot, eszközöket igénylő gyakorlatok, tehát ezek beépíthetőek lennének a mindennapjaikba. És egyébként működnek is ilyen csoportok, ahol speciálisan ilyen fejlesztéseket is végzünk.
Hol találják meg ezeket az idős emberek? Mert most biztos úgy felcsillant a szemünk, hogyha hallották, mint ahogy nekem, ahogy most meghallottam ezeket az információkat, mert ez jó hír.
Mi Debrecenben vagyunk, a Debreceni Gyújtorna Központban, és itt csoportos formában a reggeli időpontokban kifejezetten ilyen senior programok futnak, ahol ezekre az esés megelőzés, illetve az izomtömeg visszaépítés, gerincnek a helyes tartásának a visszaállítása, mert ugye az idősödő korral görnyednek, és előre helyeződik a fejtartás, ezáltal a súlyvonal eltolódik előre, és sokkal nagyobb az esés veszélye. Amit még észrevehetünk az idősek mozgásán, hogy minden mozgást kicsiben végeznek, csoszogóvá válik a járás, bizonytalanná, az egyensúlyt nem találják meg úgy. Ezeket mi speciális, instabil felszíneken fejlesztjük, tehát olyan kifejezett gyakorlatokat végeztetünk, amivel ezek a képességek fejleszthetők.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mille Marianna gyógytornásszal Tóth Emese kolléganőm beszélgetett.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget is ért a mai svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Én búcsúzom, Huszár Katát hallották. Szép délutánt kívánok!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangéliuma 15. fejezetének 14. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben. Én pedig itt éhen halok. Sokak életébe eljön egy nap, amikor úgy érzi, mindent elveszített, eldobott magától. Semmije sem maradt. egészen mély pontra kerül, olyannyira, hogy nem lát semmilyen kiutat, megoldást, reménytelennek tűnik a jelenlegi helyzete. De ki lenne, aki segítene? Hiszen már annyi mindenkinél próbálkozott, de senki sem adott neki igazán segítséget. Veled mi történt? Mi volt, vagy épp miről szól az a mélypont, amiben épp vagy? És hol kerested, keresed, és találtad meg a kiutat? Egy nap aztán valamire emlékeztetve lettél, talán egy szelíd belső hangot hallva, vagy épp az ige üzenete, egy történés felébresztette és szembesített azzal, amit eddig nem láttál, vagy épp elfelejteni akartál. Mélyen elnyomtál magadban, és nem akartad, hogy annak részese legyél. Nem akartál hallani az Istenről, Jézusról, hitről. Az ő útjáról nem akartad, hogy bármi közöd legyen hozzá. Sokszor úgy gondoljuk, hogy ezek a mélypontok, mélységek csak ellenünk vannak, hiszen mi jó származhat ebből? Miként lehetne ez a javamra? Miért is kellett ez velem történjen? Nem kellett, de most ott vagy döntéseid következményeként azzal, hogy valamire igent mondtál, vagy épp mert nem mertél nemet mondani. Nem szükségesek a mélységek ahhoz, hogy közel kerüljünk a mi atyánkhoz, de ha már a mélységben vagyunk, akkor azt fogja felhasználni, javunkra fordítani, ha odaengedjük magunkat hozzá. Nagyon sokan arról tesznek bizonyságot, hogy ha az Isten nem engedte volna meg, hogy szembesüljenek az elveszett állapotukkal, a vájúval, bűneikkel, annak következményeivel, elveszettekként bolyonganának továbbra is bűnös vágyaiknak élve, még inkább helyet adva a romlásnak. De nem elég a mélység, hiszen az még nem elegendő, hogy megmeneküljünk. Fel kell ismernie azt, aki újjá formálja, újjá szülheti az életét, odaengedve magát, hozzá, átadva életét, Uram, itt vagyok, szabadíts meg, gyógyíts meg, tégy gyermekeddé. Emlékezni arra, engedni, hogy emlékeztetve legyünk, meghalljuk Istennek hozzánk szóló szelíd hangját, gyere haza, nem vagy egyedül, nem veszítettél el mindent és mindenkit. Emlékezni arra, hogy van valaki, aki mindenkinél jobban szereti és vágyik rád, hogy engedd, hogy szeressen és megismerd őt. A mai ige magyarázat az Arad belvárosi gyülekezetben szolgáló Bíró Botond lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.